Erős várom, Istenem! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyv éneket éneklünk. Kezdjük Isten tiszteletünket a 357-es számú énekünkkel. 357-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia. Légy erős kősziklám és várom, én Istenem, a te nevedért vezess és gondozz engem. A te kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vígadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Amen. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, mennyei Atyám, te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyánk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincseiből, és őrizd meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, amely igét megírva Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében találjuk annak 12. fejezetében, a 31. verstől és a 13. fejezet 13. verséig következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom a 12. fejezet 31. versétől. Így szól Isten igéje. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő címbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. és ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragja, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három közül pedig a legnagyobb a szeretet. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 430-as számú éneket. 430-as énekkel készüljük az ige hirdetésre. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 23. fejezetében, a 23. verstől a 36. a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom tehát a 23. fejezet 23. versétől. Így szól Isten igéje. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvárggyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint, kígyók, viperák, fajzatok. Hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közülök megöltök, és keresztre feszítetek majd. Másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök. Hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön. Az igaz Ábel vérétől Zakariának, Barakjá fiának véréig, akit meggyilkoltak a templom és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, sokszor láthatjuk televíziós híradókban, amikor egy súlyos bűncselekmény történik egy városban, egy faluban, és akkor meginterjúvalják a szomszédokat, és a szomszédok azt mondják, hogy elképzelhetetlen. Erről az emberről nem tudtuk elképzelni, hogy ilyet meg tudna tenni. Ez egy olyan jó viselkedésű, tisztességes ember volt. Mindig előre köszön, mindig tisztességesen viselkedett a szomszédjaival. Példás életet élő, tisztességtudó ember volt. A képmutatás, az bennünk él a paradicsomból való kiüzetésünk óta. Amióta az ember szembeszállt az Isten akaratával, rendjével, azóta ott van bennünk, az emberben zsigerileg, genetikailag bennünk van a képmutatás. Szeretnénk valamit mutatni magunkról, amit nem mi vagyunk. Szeretnénk egy jobb képet bemutatni magunkról, szeretnénk jobb bizonyítványt kiállítani magunkról, mint ami van. Jó példa erre, amikor egy-egy interjúra megjelenik egy munkavállaló, és akkor próbálja magát bemutatni. Éppen tegnap beszélgettünk erről, hogy történt egy ilyen, amikor még a Luther kollégiumnak az igazgató tanácsában voltam tag, és tanár felvétel volt, bejött egy fiatalember, és nagyon magabiztosan leült oda az asztalra, és azt mondta, maguknak rám van szükségük. És akkor elkezdte sorolni, milyen bizonyítványai vannak. Olyan képet akart mutatni magáról, hogy azt mi elfogadjuk és bevegyük a Luther kollégium tanárai közé. Szeretjük magunkat szebbnek, tökéletesebbnek mutatni, mint amik vagyunk. Az ember megtanult viselkedni, és elfedni azt, ami a szíve legmélyébb, van. Szeretné az ember úgy bemutatni magát, hogy másoknak az egy tisztességes ember képét mutasson. a megjátszott kedvesség, vagy akár a szenteskedő kegyesség, aztán olyan belső feszültséggel jár, mert hát nem lehet ezt energiával bírni, hogy az ember mindig egy képet mutat magáról, és nem azt adja, ami valóban. Olyan belső feszültséggel jár, hogy az aztán robban. Ő aztán hol robban? A családban robban, a gyereknevelésben robban, a munkahelyen, vagy a szomszédsággal robban. Az már részletkérdés. És akkor jönnek elő azok a képek, amit a televízió híradójából idéztem, hogy nem tudtuk elképzelni erről az emberről, hogy ilyet meg tud tenni. Hisz olyan tisztességes embernek látszott. Igen, csak az a feszültség egyre inkább kulminálódott, és egyszer csak robbant. Isten ebből szeretne bennünket kihívni. A mai igényben Jézus egy hasonló életet élő farizeusi csapatnak beszél. És Isten szeretne bennünket megvédeni attól, hogy mi is abba a kátyúba zökkenjünk bele, mint amiben ezek az emberek, ezek a farizeusok voltak. És olyan megdöbbentő olvasni ezt az igét, hogy figyelték a testvérek, Jézus olyan sokszor mondja, hogy jaj nektek! Azt jelenti, hogy fájdalmas lesz nektek. Tehát fájdalmas, hogy szembesülni az, hogy kik vagytok ti, és hogy hogy éltétek az életeteket. Jaj nektek, farizeusok! Ez az ige szakasz azonban összetöri azt a képet, amit Jézus olyan sokszor kiállítottak. Amikor is azt mondják, hogy Jézus Krisztus mindenkit elfogad, és mindent elfogad. Úgy állítják be Jézust, hogy ő csak simogatja az embereknek a buksiját. És minden nehéz helyzetben lévő ember kisegít a nyomorúságából. Egy hamis Isten képet, egy hamis Jézus képet közvetítenek az emberek felé nagyon sokszor. Még régen az antivilágban, párt szemináriumon is tanították, hogy Jézus volt az első kommunista. Jézus volt az első, aki mindenkit egyenlőnek tekintett. Jézus volt az első, aki szétosztotta a vagyont az emberek között. Ő volt az első kommunista. Aztán később most a felszabadulási teológiát hirdetők között azt mondják, hogy Jézus volt, aki felszabadította a szegényeket, a nyomorultakat. És ezzel igazolják aztán Gandhinak, meg Martin Luther Kingnek a társadalmi mozgalmait, hogy bizony ők is kiálltak, és Jézusi volt ez a kiállás, mert ők az elnyomottakért mentek, mert ők fel akarják szabadítani azokat, akik a rabszolgasorban vannak, vagy szolgasorban vannak. Egyenlőségért harcolt Jézus is. Jézus azonban nem ilyen társadalmat hirdetett meg. Egy tökéletes társadalmat hirdetett meg. Jézus országa valóban egy tökéletes társadalom. Ahol nincsenek elnyomók és elnyomottak, ahol nincsen különbség ember és ember között, csak ez nem itt ezen a földi térben fog megvalósulni. Isten országa, majd az eljövendő világ lesz olyan. És amikor egyik főforrómester kollégámmal beszélgettünk, aki elkötelezett marxista volt, és ő tényleg hitte azt, hogy egy tökéletes társadalmat létrehozni lehet hozni a Földön. Tisztességesen dolgozott meg családjában, rendesen viselkedett, jó kollega volt, sokszor beszélgettünk, én mint istenhívő, ő meg mint egy elkötelezett marxista. És akkor mondtam neki, hogy Imre, hidd el, hogyha kiválasztanál 10 legjobb kommunista embert, és kilőnénk benneteket a holdra, hogy hozzátok létre azt a tökéletes társadalmat, amiről te beszélsz, nem tudnátok létrehozni. És tudod, miért nem? Azért, mert te már főnök szeretnél lenni egyből. Te szeretnéd megmondani, hogy alakítsák ki azt a társadalmat. Az ember képtelen, az Istentől való elszakadtságában képtelen tökéletes társadalmat létrehozni. Jézus, amit meghirdetett, tökéletes társadalom, az majd a mennyek országában valósul meg. Az majd csak ott, az Isten országában lesz teljesség. Ezek a farizeusok, akikkel Jézus beszél, és akikről Jézus beszél, ők magukról azt mutatták, hogy mennyire Isten közelében élő emberek. És verték a mellüket, hogy ők mennyire imádkoznak, tizedet adnak, minden termékből, ami egyébként bejön a magtárukba. Ők szeretik az Istent, tisztelik az Istent, ők az Úrnak élnek. És talán maguk is elhitték, hogy ez az igazi Isten tisztelet. De Jézus leleplezi őket, és bemutatja a szívüknek a legmélyét.
Jézus Krisztus nem tolerálja az embernek az életét. Jézus Krisztus sokkal többet ad, mint a tolerancia. Ebben a világban úgy gondolják, hogy a tolerancia az a csúcsa az emberi viselkedésnek. Jézus nem tolerálja az embereket, hanem Jézus meghirdeti a kegyelmét. És azt mondja, hogy én elfogadlak olyannak, amilyen vagy. Gyere ide, és szeretnélek átformálni. Szeretnélek megformálni, és szeretnélek tovább engedni, de nem úgy, hogy ide jöttél. Jézus Krisztus meghirdette azt a kegyelmet, ami emberileg elképzelhetetlen volt. Hogy Isten megbékél az emberrel. Isten megbékél az emberrel, és megadja számára azt, ami leginkább fontos. És azt mondja, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Az úrvacsora liturgiájában szoktuk ezt a ige szakaszt felolvasni, hogy ő hű és igaz, és megbocsátja, ha mi bűnösnek látjuk magunkat, ha mi úgy állunk elébe, hogy belátjuk azt, kik vagyunk. Ha azt gondolod magadra, hogy bűntelen vagy, vagy igaz vagy, akkor magadat csapod be, így folytatódik az ige. És nincs benned az Istennek az igéje. Ha belátod, ha oda teszed elébe, akkor pedig jön az Istennek a kegyelme. A toleranciánál tehát sokkal nagyobb a kegyelem. Az Úr nem elkeni az engedetlenséget, a bűnt. Az Úr nem fájtlat borít rá, hanem felszínre hozza. És olyan jól látni itt a farizeusokkal való beszélgetésben is, hogy bár ez nagyon kemény beszédnek hangzik, de szembesíti azzal, hogy kik ők valójában. És ez az első lépés ahhoz, hogy az Istenhez találjon, az, hogy szembesít azzal, hogy ki vagyok én. Hogy élem az életemet, miként gondolkodom, mi az én mércém. Farizeusokat is szembesíti azzal, hogy kik ők. És aztán persze megadja a megoldást rá, feloldást ad ebből. Sok ember azt szeretné, hogyha az Isten olyannak fogadná el, mint amilyen ő. Azt szeretné, hogy az Isten elfogadjon engem, ilyennek, amilyen vagyok. És legyek így az Isten gyermeke, éljem így az életemet tovább, hogy vagyok. De az Isten nem azt szeretné, hogy így élj tovább az életedet, hanem azt szeretné, hogy ahogy vagy, gyere ide, azokkal a terhekkel, amikkel meg vagy terhelve, akinek olyan problémái vannak, amelyek oda kötődnek alkoholhoz, droghoz, vagy nikotinhoz, vagy bármiféle megkötözöttsége. Azt mondja, gyere a megkötözöttséged, de én várlak téged. De én fel akarlak szabadítani. Én úgy akarlak tovább engedni, hogy ne legyen ez a megkötözöttséged. Ha ott van benned zsigerileg a gonoszság, akkor én így fogadlak el, ahogy vagy. Gyere ide hozzám. De nem így akarlak tovább engedni, hogy ezt a gonoszságot elfedjük valami mázzal, és akkor utána éld az életedet ezzel a mázzal. Én ebből ki szeretnélek szabadítani. Isten valóban egy teljes szabadságot szeretne adni minden embernek. Isten olyannak fogad el, amilyen vagy, de azt szeretné, hogy olyanná légy, amilyennél ő szeretne haragni téged. Istennek az az akarata, hogy a tőle elszakadt ember visszakerüljön, reformálódjon abba a helyzetbe, mint amiben teremtetett. És az a reformáció tényleg egy nagyon jó szó, hogy reformál, visszaformál, visszaalakít. Amiből kiszakadt az ember, amit tönkretett, abba visszaformálja az Isten, amire teremtetett és amiben teremtetett. Ez az Istennek a kegyelme, ami Jézus Krisztusban megjelent és kiteljesedett. És olyan jó ezt látni, hogy Krisztusban megjelent az Istennek a kegyelme és kiteljesedett. Ráöntetett a világra, és amikor megzendül a templomnak a harangja, amikor megkapja valaki a Isten tiszteletre való meghívást, invitálást, akkor az Isten szól, ez a kegyelem van meghirdetve. Erre hív bennünket Isten minden pillanatban. Nem csak a vasárnap Isten tiszteletekben, hanem a hét minden pillanatában. Ez az Istennek a kegyelme, ami megjelent Krisztusban és ki is teljesedett. A fiú Isten, mert Jézus Krisztus 100%-ban ember és 100%-ban Isten. Ez a fiú Isten, amikor eljött erre a földre, akkor az ő szolgálatával megnyitotta a lehetőséget arra, hogy az ember újra az Istennel fölvesse a kapcsolatot. Egy csatornává, egy csővé vált amivel az ember újra kapcsolatban lehet az Istennel. Azzal a teremtővel, akitől elszakadt, akitől az engedetlenségével elszakadt. A kegyelem és megváltás az ember életének a megújításának a lehetőség, és Jézus Krisztus ezt hozta el. Igényben a farizeusok, tehát vallásos életükkel tetszeregtek az Isten előtt meg az emberek előtt. Olyan megdöbbentő látni ezeknek a farizeusoknak az életét. De Isten nem a farizeusokról akar beszélni, hanem rólunk akar beszélni. Rólad akar beszélni, amikor a farizeusokhoz szól. Szegény farizeusok már ki tudja, hány évszázada meghaltak. De ez az ige most neked szól, nekünk szól. Mert ez a keresztény világ sem mentes ezektől a farizeusi gondolkodástól. Hadd szóladja, nem baj, bejárja a templomot. Majd ott Bars vigyázz, hogy a kamerát ne mozdíts el. Tehát alapvetően a keresztény világunk sem mentes attól, hogy farizeusi gondolkodású legyen. Könnyű belecsúszni a benfentes egyházi szerepkörbe. Nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy én már mindent tudok. Én ismerem a rendet, ismerem a törvényt, ismerem a szokásokat, ismerem a liturgiát. Nekem már minden a fejemben van, én mindent tudok kívülről. És könnyű belecsúszni, hogy én már olyan közel vagyok Istenhez, hogy én már mindent ismerek és mindent tudok róla. Szimpatikus számára a gyülekezeti közösség élvezi, hogy mindent ismer, élvezi, hogy mindent tud. Tudja, hogy mikor kell fölállni, mikor kell leülni. Akik először jönnek az Isten tiszteletre, azok figyelik a többieket, hogy mikor kell fölállni, mikor van imádság, nem ismerik a rendet. De vannak már bennfentesek, akik úgy érzik, hogy már otthon vannak. Nekünk már ez az életünknek a része. De ez a bennfentes és egyházias szerepkör aztán visszájára fordulhat. Hiába tartja szimpatikusnak az ember a gyülekezeti közösséget, hiába segít is a gyülekezetnek a működését, akár adakozásra is, mint ahogy a farizeusoknál is ott volt, hogy megadod a tizedet ebből abból, de nem erre van szükség alapvetően, ez is kell, de sokkal fontosabb a kegyelem. Az, hogy elengeded a másiknak az adósságát. Hogy elengeded a másiknak a bűnét, nem tartod számon. A keresztény közösségekben is sokszor megvan minden külsőség, csak éppen a belsőség hiányzik. Olyanná lesz a gyülekezet, mint egy társadalmi szervezet. Egy bélyeggyűjtő csoport, vagy egy horgászegyesület, vagy egy sportegyesület. Ahol van tagdíj, ahol van rend, ahol megszokják az emberek, hogy oda lehet menni, de a gyülekezet Istennek a népe sokkal több ennél. Több, mint az, hogy ismerem a liturgiát, ismerem a rendet, adakozok, fönntartom, részese vagyok. Sokkal több az Isten ország ennél. Ha csak a külsőségeket éli meg valaki, jól kidíszítve, de nem engedi meglátni magának és másnak sem, hogy belül hogyan pusztít az Isten rendje nélküli élet, a halál. Jézus erre mondja, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Olyan megdöbbentő ez a kép, meg hát többi is egyébként, hogy kívülről koszos tálat megmossátok, de belülről meg ugyanolyan mocskos marad. Külcsínre adtok, de egyébként a belvecs az lényegtelen. Azt mondja, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Ficicomázott sírok, amiben csontok vannak és a halál van. Most átfordíthatnánk, mert meszelt sírok már kevésbé vannak itt körülöttünk, de vannak nagyon szépen megépített kripták. Sokszor, amikor megyünk a temetőben, akkor látom, hogy mennyi pénzt áldoztak erre, hogy ott egy kriptát megépítsenek. Mennyi munka van azzal, hogy rendet tartják a környékét, meg egyébként tatarozzák, meg fönntartják annak a rendjét. De belül a halál van, nincs benne élet. Olyan épület, amiben a halál munkák van. Aki csinálja, tegye, nem arról van szó, hogy nem építhet kriptát senki sem, csak ez egy nagyon jó kép. Hogy kívülről szépnek lehet, még érdekes épület is lehet, de belül ott a halál működik. Belül csak a halál van. Isten azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi, de nem nézi el a képmutató életet. Nem nézi el a meszelt sír életet. egyik zsidó rabbinak az előadásában hallottam. Nagyon érdekes ember, rendszeresen tesz föl videókat az életükről, és néha úgy belekukkantok, hogy hogy élik az ortodox zsidó emberek manapság az életüket, és ő tartott egy előadást középiskolai csoportnak, és elmondta, hogy kik ők valójában. És olyan megdöbbentő volt nekem, mint Istent ismerő embernek látni ennek a zsidó embernek az elszántságát, odaszállását, és mégis a nyomorúságát. Azt mondja, hogy nekik a törvénykönyvükben az életük minden részlete nagyon pontosan le van szabályozva. Azt mondja, hogy még az is, hogy hogyan kössék be a cipőfűzőjüket. És akkor elmondja, ott érződött egy törés benne, nem akart ő ezzel szembesülni, de érződött egy törés, hogy de a legfőbb törvényt nem tudjuk megtartani. Mert a jeruzsálemi templom nem áll. Nem tudjuk elvégezni a bűnökért való áldozatot. Tudjuk a cipőfűzőnket úgy kötni, tudjuk a ruházatunkat úgy alakítani, tudjuk a Isten igéjét itt-ottamat előszedni, de a legfontosabbat, a bűnért való áldozatbemutatást nem tudjuk elvégezni, mert nem áll a jeruzsálemi templom. És olyan megdöbbentő, hogy mindent megcsinálnak, de a legfontosabb hiányzik. Ez a meszelt sír. Olyanok vagytok, mint a meszelt sír, hogy kívül látszik, hogy nagyon törekedtek sok mindenre, de a legfontosabb, az élet hiányzik belőletek. Ez a zsidó rabbi nem szembesült talán azzal annyira, mint én ott az előadása kapcsán, hogy milyen tragédia, az már úgy tovább sikott rajta. Még úgy humorosan be is mutatta a zsidó közösségét, és azt mondja, hogy hát a zsidó ember, tudjátok, olyan, hogy felhozzuk, hogy itt vittek bennünket számüzetésbe, itt üldöztek bennünket, itt gyilkoltak bennünket, de tovább éltük. Hát együnk egyet. Ugye ez a zsidó mentalitás. És az olyan fájdalmas, hogy nem azon bennük, hogy de hát az Úr megszabadított. Dicsőítsük az Urat, hanem együnk egyet, tehát élvezzük az, hogy szabadok lettünk, hogy nem haltunk meg. Látszott a rabbin tehát, hogy értelmezhetetlennek látja ezt a helyzetet, hogy a legapróbb dolgokra figyelnek, de a legnagyobb igazából nincs meg. De hát a megítélésből, amikor Isten megítél, így mint a farizeusokat, akár téged is, vagy engem is, akkor ebben nem az következik, hogy az Isten el akar törölni, meg akar semmisíteni, hanem azért ítél meg, hogy aztán ne ítéltessél el. Hogy legyen bűnbocsánat, meg legyen újrakezdés az életedben. Mert ezt a kegyelmet hirdette meg az Úr. Évezedeken keresztül olvasjuk ebben az igében is, hogy küldtem hozzátok prófétákat, írástudókat, farizeusokat. Mondták a proféciájukat. És ti meg mit csináltatok velük? Elzavartátok őket. Üldöztétek őket a zsinagógákban, városok kívülre megkövesztétek, keresztre feszítettek, vérüket ontottátok. És itt jön a tragédia, hogy utána meg azokat a prófétákat, akiket a proféciájuk miatt megöltek, az őseitek, azokat ti most magasztaljátok, siratjátok, de nem követitek a proféciájukat. Tehát olyan megdöbbentő, hogy tiszteletben tartják azokat, akiket egykoron megköveztek, akiket elutasítottak, de a proféciájukat nem követik. Küldött az Isten mindenféle ember, prófétát, bölcset, írástudót, de ezek mind el lettek utasítva. Itt beszél Jézus Krisztus aztán a saját küldetéséről is, hogy némelyeket keresztre feszítetek, és majd ez meg is valósul a ti korosztályatokban, hogy őt is keresztre fogják feszíteni, őt is elutasítják, és a vére hullatása, meg a keresztre feszítés lesz a sorsa. Meghirdeti az emberek között, hogy még az ő nemzedékükben meg fog ez történni, hogy meg fogjátok tapasztalni. Figyeljetek oda. De most bennünket szeretne ébreszteni az Úr. Téged szeretne ráébreszteni arra, hogy ne legyél meszelt sír, ne legyél kívül letakarított edény, de belül mocskos, hanem engedd, hogy Isten kitakarítson. Hogyha kívülről még nem is látszol tökéletesnek, de belül Isten kegyelme rendbe tegye az életedet. hogy nem eszel sír legyél, aki kívülről szépnek látszik, de belül a halál működik, hanem engedd, hogy ez a belső halál, az Istentől való elszakadás, az megtörjön, hogy Krisztuson keresztül újra oda találhassál ahhoz az Istenhez, aki a kegyelmét nyújtja neked. Mert meg szeretne szabadítani az Úr a messzelt sír életedből, és való élettel szeretne megajándékozni még itt a földi létedben. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy nem hagysz bennünket abban az életben, amibe keveredünk. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunkat ki szeretnél ragadni, magadhoz szeretnél vonni, és meg szeretnél újítani. Így magasztalunk és dicsőítünk téged, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit a történelem egy pontján elküldtél, hogy meghirdesse a te kegyelmedet, a béketűrésedet. Köszönjük, Urunk, hogy úgy mehetünk oda hozzád, ahogy vagyunk. És azt is köszönjük, hogy nem úgy megyünk tovább, mint ahogy oda érhettünk hozzá. Dicsőítsd meg magadat így, Urunk, az életünkben, hogy földi életünk során egyszer szembesüljünk ezzel a találkozással, és új élettel mehessünk tovább a te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Úrvacsorás istentisztelet az első vasárnap. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön lesz egy keresztelő is, mint ahogy már láthatták a testvérek Adilic szaladgált közöttünk. Őt fogjuk megkeresztelni, hordozzuk imádságban a családot. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmakat, 17 órakor hétfőn asszonykör lesz, kedden biblióra, szintén 17 órakor, pénteken 17 órakor konfirmációi és ifjúsági óra. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy a vasárnapi istentiszteleteinket közvetítjük, később a honlapunkról vissza is lehet hallgatni ezeket az istentiszteleteket. A védekezési szabályzatunkat még be kell tartani, hála az Úrnak, már a pandémia lecsengőben van. Imádkozzunk azért, hogy az egészségügyben dolgozók Isten kegyelmében, védelmében végezhessék a munkájukat, szolgálatukat. Ne feledjünk meg imádkozni a lelkész választásunkról, imádkozzunk együtt egyházunk lelkész képzéséért is. Bizonyára a testvérek értesültek az ukrajnai válságról, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ezzel kapcsolatban az egyház megyénk egy levelet írt a gyülekezeteknek, ezt olvasom most föl. Tisztelt egyházközségek, tisztelt elnökség, kedves testvéreink az Úrban! A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye presbitériuma felhívást intéz az egyházmegye területén élő evangélikusok és gyülekezetek felé. Mindannyian megrendüléssel követjük figyelemmel az szomszédos országban történő eseményeket. Fájó szívvel nézünk az otthonaikat a háború miatt elhagyni kényszerülő magyar és ukrán embertársaink. Most ebben a helyzetben összefogásra, könyörgésre és segítségre van szükség. Az egyházmegyei presbitérium szeretettel kéri az egyházközségeket, gyülekezeteink tagjait, hogy adományaikkal segítsék menekült testvéreinket, félelemben élő embertársainkat. Az egyházmegye vállalja az összegyűjtött adományok összegyűjtését, koordinálását és humanitárius folyoson keresztül segélyszervezetek segítségével az adományok célba juttatását. Szeretnénk kérni az egyházközségek tagjait, hogy tartós élelmiszereket, nem rövid vagy lejárt szabadosságú termékeket, cukorsó, tejakonzerv, kumpli, szalámi, édességek, gyerekeknek bébi ételek, üdítők, kekszek, nápolyik, bögre, porleves, 3:1 kávé, instant tej, stb. Áld meg őket, paplanokat, pokroncokat, párnákat. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ne használt már otthon kiselejtezett, úgy sincs rá szükségünk adományokat, hanem új, használatlan állapotú termékeket. Gyermekeknek popsi törlőt, pelenkát, tisztálkodási szereket, fogkrém, tusfürdő, krémek ültessenek el a gyűjtőpontokra, amelyeket az egyházmegye összegyűjtve eljutott a segélyszervezetekhez. Kérik, hogy az adományokat az egyszerűség kedvéért áttekinthetővé tegyék, tudatosan szelektálják tartós élelmiszereket dobozban, tisztálkodási dobozban, takaródobozban, stb. Másodikó 27-től 3. másodikáig, tehát vasárnaptól szerdáig tart a meghirdetett időpont, hogy minél gyorsabban eljutathassuk a személyeknek, majd a további felhívásokat intézünk, hogy hogyan folytatjuk a gyűjtést. Az egyházmegye saját költségvetéséből 500 000 forintot különít el az adományok vásárlására. A gyülekezetek pénzadományokkal és természetbeli adományokkal hozzájárulhatnak a megsegítéséhez. Az egyházmegye számla itt lesz ezen a lapon, ezt majd kifüggesztjük itt a előtérben. Ezen felül természetesen fontos, hogy imádságos szívvel legyünk és imádkozzunk ezekért az emberekért. A gyűjtési pontok föl vannak sorolva, a gyülekezetünknek a címe van megadva, és Malik Péter telefonszáma. Az országos egyház is gyűjtést szervezett, kijelölt segélyszervezethez szállítják az összegyűjtött holmikat. További gyűjtésekről tájékoztatást fogunk adni, és összehangoljuk a Magyarországi Evangélikus Egyházzal ezt a gyűjtést. Szeretettel, imádságban hordozva gyülekezeteinket, menekültjeinket, a háború sújtotta területeket. Ezt kaptuk az egyházmegyétől, és ezt tudom én is hozzátenni, hogy hordozzuk imádságban azokat, akik nyomorúságos helyzetbe kerültek. Az emberi természet ilyen, békétlenség meg háborúság van benne. Ahogy mondtam, a feszültség egyszer csak robban, most országok között robbant, nem családban, nem gyülekezeti közösségben, egyházban robbant, hanem országok között. Hordozzuk imádságban azokat, akiknek el kellett hagyni az otthonaikat, akiknek szétszakadt a családjuk, akik most lehetetlen helyzetbe kerültek. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük a 296-os számú énekünket. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor először léptek most templomunkba ezzel a gyerekkel, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik,
engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És örébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Úrunk mennybe menet előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Ézsaiás könyvében találjuk annak 49. fejezetében, 15.-16. versekben a következőképpen. Isten igéje, tehát a 49. fejezetből olvasom, Ézsaiás könyvének 49. fejezetéből. Én nem feledkezem meg rólad, íme tenyerembe véstelek téged. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor Ézsaiás könyvének ebből a fejezetében ezt az igeverset olvassuk, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten nem feledkezik meg rólunk. Az Isten nagyon pontosan és határozottan tud rólunk, és belevési a tenyerébe az életünket. Ebben a modern korban, itt már az európai kultúrában is megjelent a tetoválás, és sokan írásokat, meg ábrákat tetoválnak a testükre. Vannak, akik azt később meggondolják, vagy azért, mert megváltozik az élethelyzetük, vagy a gondolkodásuk, és aztán szeretnék azt eltávolítani a testükről. Vannak nagyon jó módszerek már most, lézeres technológiával, ezeket a festékanyagokat a bőr alól ki tudják szedni. Kicsit megváltozik a bőrnek a szerkezete, de majdnem tökéletesen el tudják távolítani azt a jelet, amit egyébként az ember oda behelyezett. De vannak egyébként más technikák, afrikai törzsek között, akik mintákat vésnek a testükre. Sebet ejtenek, és a sebnek a hegesedése adja azt a mintát. Arcukra is, fejükre is, de testük minden részére ilyen bemetszéseket készítenek. Ezt eltüntetni már nagyon nehéz. Itt már komoly plasztikai, sebészeti beavatkozás kell, hogy ezeket a bemetszéseket eltávolítsák. És olyan jó így olvasni Istennek az igéjét, hogy én bemetszelek a tenyerembe. Amikor rendetlen gyerekek az iskolába mennek, és nem készülnek fel rendesen a dolgozati írásra, akkor a tenyerükbe írnak puskát. Aztán sok esetben ez a tenyérbe írt puska a feszültség miatt keletkező izzadságban feloldódik, aztán amikor már nézni, akkor már nem látja igazából, hogy mit is írt oda. Tehát mondom a gyerekeknek, hogy jobb fölkészülni a dolgozati írásra. De Isten nem tollal írja bele a tenyerébe a nevedet, hanem Isten belemetszi, úgy rögzíti, hogy az nem kitörölhető. És olyan jó így látni a ti életeteket is, hogy be vagytok írva az Istennek a tenyerébe. Minden emberről tud Isten, és mindenkit beszeretne metszeni a tenyerébe. Az Úr azt ígéri az övéinek, hogy tenyerembe véslek, Károly fordítás az, hogy metszelek. Kinek mondja ezt az Úr? Hát Sion népének, az Úr népének, aki az Istenhez tartozik. Aki az Istenhez akar tartozni. És most keresztelő Isten tiszteleten vagyunk itt, amikor elhoztátok ezt a kislányt ide, Isten színe elé, hogy bemetsze a tenyerébe. Sokszor használom azt a képet, hogy Isten az előjegyzési naptárába vesz föl bennünket a keresztelőkor. Persze, nyilván Istennek nincs előjegyzési naptára, még nem is kell neki, de mint ahogy mi szoktuk írogatni a naptárunkba, akár papíron, akár digitálisan, hogy majd ekkor meg akkor ez meg ez fog történni, találkoznom kell valakivel, el kell mennem oda, akkor lesz majd valamilyen esemény, és beírjuk. És Isten is így ír be bennünket, a keresztelésnek ez a csodálatos ajándéka. Hogy Isten most ezt a kislányt bejegyzi, azt mondja, hogy ide hozták elén.
számon fogom tartani. De ti, akik itt vagytok most szülő, keresztülő, és az egész család is, meg mi is a gyülekezet, felelősséggel tartozunk e felé, a gyermek felé. Hogy azt, amit az Isten megígér, azt segítsük itt a földi létében megvalósulni. Mert Isten ránk bízta ezt a gyereket. Ránk bízta az életét, hogy az valósuljon meg benne, amit ő eltervezett. Mint ahogy mondtam, Krisztusban új életet tud adni Isten az embernek. Azt, amit mi tönkre teszünk, Isten azt rendbe tudja tenni a gyermek életében. Az Úr tehát kinyilvánította, rajta nem múlik. Rajta nem múlik semmi sem, mi vagyunk a letéteményesei, hogy ebből a gyermekből mi lesz. Így adjunk hálát Istennek, meg csendesedjünk el előtte, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, áldozz rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet, és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek, és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Amen.
Testvéreim az Úrban, most amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása, az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban és megváltóban, hisztek-e megszentelő szent lélekben, egy keresztény anya szent egyházat, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön, akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénné nevelitek ezt a gyermeket, vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve? Adé. Megkeresztelek téged az atyának, fiúnak, és szentjének nekem minden. Áldott meg, hogy mostanak a mindenkinek. A mi Urunk, mennyei Atyánk, áldja meg titeket ennek a gyermeknek az életében, hogy valóban eljuthasson arra, amire elhívta a mi mennyei Atyánk, mostantól mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod, és gyarapítod is. Magasztalunk téged, hogy a szent keresztségben ezt a gyermeket is egyesítetted egyetlen Urunkkal, megváltónkkal. Köszönjük néked, mennyei Atyánk, hogy te adtad ezt a gyermeket, és te tudod megerősíteni az ő életét ebben a földi létben. Használj bennünket az ő javára. És úgy kérünk, Urunk, hogy ami rombol ebben a világban, az a te kegyelmedben oldódhasson föl. Így tesszük eléd az ukrán népet, meg az orosz népet is, meg az egész európai népességet. Urunk, te tudod a békességet kimunkálni emberek szívében. Add meg, hogy ne úgy kezdődjön, hogy visszaadtam. Áld meg bennünket, Urunk, azzal a bölcsességgel, hogy még a háborúságban is tudunk békességet teremteni. Használd a te népedet, egyházadat, dicsőítsd meg magadat, Urunk, a földnek ezen a térségén. És hogyha van szolgálatunk, azt te mutasd meg, Urunk. Add meg, hogy az adományok célhoz érhessenek, az önkéntesek jelentkezzenek, és megtalálhassák a szolgálatukat, feladatukat ebben a nehéz helyzetben is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 327-es számú énekünket. 327-es énekkel fejezzük be Isten tiszteltünket.